Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban propagandával, propaganda üzenetekkel foglalkozunk. Ma egy elég misztikusnak tartott területről fogunk beszélgetni, és picit azt is remélem, hogy valamennyire demisztifikáljuk. Ennek érdekében Kmeti Zoltán szociológust hívtam el, aki a Hunren Társadalomtudományi Kutatóközpontnak a kutató professzora. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Mindig halljuk, véljük elemezni az új politikai helyzeteket, hogy hát mindent lemérnek úgyis, és mindent tudnak, és bármit, ami történik a politikában, az egy ilyen patika mérlegen kimért tudás szerint van. Ez mennyire felel meg a valóságnak, vagy mennyire városi legenda, hogy mindenről azonnal tudják, hogy mi, hogy hat, mind hat?
Hát a mindenről talán egy picit túlzás, de azért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mérés van folyamatosan, és valóban a különböző döntéseknek a relevanciája, főleg szavazói szempontból, az Magyarországon, de nem csak Magyarországon egyébként, hanem a modern demokráciában folyamatosan mérve van a különböző hát politikai szereplők által. Nyilván itt, akinek több erőforrása van.
Ez egy pénzigényes dolog.
Ez egy pénzigényes dolog. Lehet olcsón azt csinálni, de hát az olcsó húsnak híg a leve, tehát az általában rossz minőségű szokott lenni. Tehát a jó minőségű mérések azok drágák, és nem csak pénzkérdés, hanem szakértelem igény is elég nagy ezekben a kutatásokban, meg ezekben a megközelítésekben. De az látszik azért, hogy a politikai szereplők azért nyilván szeretnek olyan döntéseket hozni, amik nekik azért hoznak majd a konyhára. És itt nyilván szavazatokban kell elsősorban gondolkodni, és nem lehet vakon cselekedni. De persze azért azt gondolja az ember, hogy azért van egy politikai oldal, annak vannak mondjuk normái, vannak keretei, vannak olyan az adott politikai közösség által mondjuk kialakított szabályrendszerek, amin belül tud mondjuk mozogni, és mondjuk hiába egy mérés mutat valamit, hogy mondjuk ez jobb lenne szavazat maximalizál szempontjából azért a politikai racionalitásnak, illetve a saját politikai logikának ezt illik néha fölülírnia.
De ezek, amiket most mondasz, úgy képzelem, hogy ezek az ilyen nagyobb elvek, vagy nagyobb ügyek, mint mondjuk, nem akarom a szádbanni, majd cáfolt, ha nem így van, egy családtámogatási politika, az egy olyan ügy, amiről nem lehet hirtelen félrerántani egy anyahajószerű valamit, tehát az egy politikai program, hogy az nekünk fontos, akkor ha azt mérjük, hogy másoknak nem fontos, hülye példát mondtam, mindegy, azt nem lehet azonnal megváltoztatni. De vannak olyan napi történések, hogy már mérik, hogy le kéne mondani a XY-nak, vagy már mérik, hogy ez az akció, ami sokakat meglepett, az hogyan csapódott le egyik vagy másik táborban. Tehát picit ez a gyors reagálású dolog is érdekel engem, uh-huh. A nagyobb kérdések mellett nyilvánvalóan.
Hát alapvetően mind a kettőt mérik, tehát alapvetően ugye van egy szakpolitikai döntéshozatai rendszer, amiben ezek a mérések be kell, hogy épüljenek. Ugye vannak erre ezzel foglalkozó tintenkek a különböző oldalakon, akik szakpolitikai kérdésekben mérnek folyamatosan, monitorozzák a lakosságot, és nyilván az adott pártnak az ügyéhez, illetve az ötleteihez hozzákapcsolódva mérik azt, hogy adott döntésnek milyen támogatása lenne. Tehát ez egyik része a történetnek. Ugye ez a nem a napi szintű politika csinálás, amikor így alapvetően...
Szakpolitikai,
van, kijelölik az irányokat, de emellett persze van egy folyamatos reagálás arra is, hogy mi történik körülöttünk, hiszen nyilván itt azért van egy iszonyat gyorsan mozgó világ, ebben kell adott politikai oldalatnak gyorsan döntéseket hozni, és ez nagyon fontos az, hogy van-e olyan ügy, ami mondjuk így átviszi mondjuk az inger küszöböt, és annak kapcsán mi az embereknek a véleménye, és akkor ez alapján lehet esetleg akár olyan döntéseket meghozni, mondjuk, hogy le kell mondani valakinek, vagy ügyet érdemes tematizálni mondjuk adott kormánypárttal szemben, mert ezt sokan elkezdenek vele foglalkozni. Ezek a döntéseket viszont csak ilyen gyors adhok mérések, illetve adatok alapján lehet meghozni, mert gondolom úgyis majd beszélünk a különböző típusú mérésekről később.
Abszolút fel is dobtad a labdát, ugye, hogy kutatás és adott típusú adatok, tehát hogy nem csak olyan módon kutattok, hogy megkutatnak a szociológusok, hogy megkérdeznek, hanem egy csomó egyéb adatpontunk keletkezik felhasználóként, jelesül a digitális térbe gondolom leginkább, és akkor ennek a kettőnek az ötvözete mondja ki valamiről mondjuk egy ilyen gyors elemzésnél, hogy lájkokból úgy tűnik, hogy megkérdezettek alapján úgy tűnik, hogy tehát azt sejtjük, hogy...
Így van, egy ideális világban ezek össze kell, hogy érjenek. Még akkor is egyébként, hogyha azért tudni kell, hogy nagyon máshogy működnek ezek a különböző mérések.
Belemehetünk, hogy akkor melyik mire jó, egy picit beszélgessünk erről.
Jó, ugye alapvetően azért azt tudni kell, hogy a politikában használják ezeket a kutatásokat, az nagyon-nagyon hosszú időszakra tekint vissza. Nincs még mondjuk azt mondom 100 év, de lassan 100 évnyi tradíció van emögött. Gyakorlatilag alapvetően amerikai oldalról érkezik, ez is ott a maga a közvélemény kutatása, a politikai
kutatása. Ez a Gallup, ugye mondjuk
Gallup,
ki.
Így van, uh-huh. Klasszikus onnan indult, és aztán ez beszivárog Európába, és most mindenki csinálja. Ami egy maga kérdőíves kutatás, ez egy nagyon-nagyon jó módszer. Rengeteget használták, rengeteget tudnak róla a társadalomtudósok, hogyan kell jól csinálni, kiket kell megkérdezni. Tehát van egy nagyon nagy tudáskészlet ezzel kapcsolatban, de vannak azért hátrányok. Az egyik hátrány az, hogy ez egy lassú és időigényes dolog, tehát hogy elvégezni egy kutatást, még ha mondjuk akár online, vagy telefonon végezzük el, ez akkor sem egy perc alatt, hanem minimum napok, amíg ez át tud futni, de mondjuk kutatás előkészítéssel akár hetek is lehetnek, és vannak olyan ügyek, ahol nagyon gyorsan kell valamit mondani, ez egyik probléma, ez a sebesség vagy tempó. Ugye másrészt ezek mindig csak egy adott időpontra tudnak valamit mondani, tehát nehéz ebből megfogalmazni tendenciákat, hogyan változott, ez nem annyira egyszerű vele. A másik probléma vele, amivel egyre többet foglalkoznak kutatók az elmúlt évtizedekben, és ez egyre rosszabbá válik, hogy az emberek nem szívesen válaszolnak ezzel a kutatásokra. Drámian csökkent folyamatosan azoknak a száma, akik egy ilyen kutatásban szívesen részt vennének, vagy válaszolnak egy kérdőívre. Nyilván mindenki el tudja képzelni a saját életét, nincs erre feltétlen időnk, hogy mondjuk egy ilyen 20-30 percet akár telefonon beszélgessünk valakivel, vagy online leüljünk és kitöltsünk egy kérdőívet. Ne adj Isten, meg személyesen valaki eljön hozzánk, hát most otthon se vagyunk, meg tehát szóval nagyon sok olyan probléma van, amiért.
Még nyilván torzít is, tudom, hogy nem erre akartad most kihegyezni, csak tegyük hozzá, hogy az, hogy akik viszont benne maradnak egy ilyen poolba, és mindig azok válaszolnak, az meg valószínűleg egy típus, aki meg így aztán eltorzítja ezt a bázist, vagy nem tudom, hát, dobálózó szavakkal.
Így van, tehát hogy van az a csoport, aki meg rendszeresen válaszol, pont most voltam egy ilyen kutatási megbeszélésre, szóba került, és ilyen az terült, hogy egy politikai kutatás volt, véletlen számokat hívtak elvileg, és a 30-40% volt az, aki azt mondta, hogy az elmúlt időszakban részt vett egy hasonló kutatásban. Tehát nagyon magas szám, akik ilyen visszatérő vendégek.
Nekem van egy ilyen ismerősöm, ne felejtsd, hogy hol tartottál, aki hogy nem belekerült egy olyan poolba, ahol hát ő meggyőződésevel szemben szoktak leginkább kutatni, és olyan jó kedvűen benne maradt ebbe, és mindig nagyon örül, hogyha az ő válaszaival tudja gazdagítani ezt a tömeget. Úgyhogy ilyen is van.
Igen, és ez nyilván abból is adódik, hogy a kutatócégek, hogy csinálják ezeket a mintákat, adatfelvételeket, akkor idő után visszanyúlnak ezekhez a stabil válaszolókhoz. Főleg, hogy gyorsan kell, akkor tudjuk, hogy gyorsan kell, akkor ők szoktak válaszolni, akkor azokat a telefonszámokat mondjuk bedobjuk a poolba.
970-nél vagyunk, és még 30-at bekerül.
Még 30-as, ráadásul pont olyan ember kéne, hogy fiatal, és akkor Budapest, és nem tudom, 40 év alatti, nagyon szokott válaszolni, és akkor jöjjön a szokásos ember. Ez nem hivatalosan nem így megy, de gyakorlatban azt tudjuk, hogy azért ez...
Kényszer.
Kényszer, így van.
Na jó, tehát kevesen válaszolnak, itt szakítottalak meg.
Így van, kevesen válaszolnak, most, hogy legyen valamilyen kép, hogy mennyi a kevés, mondjuk 100 telefonszából 5%, tehát mondjuk 5 ember, vagy még rosszabb arányok is szoktak lenni. Tehát ez
nagyon nem, nagy erőforrás kell, hogy összegyűjjön.
Nagy erőforrás, meg amit te is mondtál, hogy azért az, aki válaszol, az nem lesz egy véletlen, és akkor onnantól kezdve, hogy ki válaszolt, ki nem, az már nagyon-nagyon eltorzul. Pont egyébként ezt is lehet látni, az ember olvas ilyen politikai közvéleménykutatásokról, és akkor már most ilyenek vannak, hogy 80% mondaná azt, hogy elmenne szavazni a választásokon. Hát azért ugye azt tudni kell, hogy itt nem szólt 70% fölött lenne a részvétel, és most még felfokozott hangulat van, de még azért van, nem egy év hátra van a választásokig. Tehát teljes irreális,
hogy...
Fals, így van. Tehát sokan olyanok vannak benne, akik politikailag érdeklődőbbek, és kiesnek olyanok, akik nem. Szóval ez egyik világ, ez a szörvé. Ezt használják egyébként ezeket a kutatásokat, a kérdőves kutatásokat, tehát hogy ez mindegyik politikai oldal rendszeresen kutat. Ugye aki figyeli ezeket, az látott is ezeket az eredményeket a médiában, legalábbis ezeknek a pártpreferencia részét az, ami ugye a jéghegy fölött van, de nyilván nem csak ezeket kérdezik, hanem itt azért sokkal, sokkal több kérdés van, és sokkal, sokkal mélyebben használják ezeket. Ez az adatotnak az egyik része. És még azt gondolom egyébként, hogy továbbra is Magyarországon ez a túlsúlyos. Tehát amit
az újságban ilyet látunk, hogy ennyivel nő, csökkent, ezek általában ezek megkérdezésesek szoktak lenni.
Ez 99%-ban megkérdezéses. Az, hogy milyen módszerrel azok között van különbség, valaki online, van, aki telefon, valaki Facebook, személyes, mert nincs is nagyon egyébként a jelenlegi kutató cégek között, aki azt csinálná, de ez mind megkérdezéses. És akkor ezzel szemben van az, hogy akkor a digitális térből, amit te is mondtál, mondjuk a lájkok alapján, vagy valami alapján próbáljuk megnézni azt, mondjuk egy milyen témának a mondjuk a felfutása, vagy mondjuk a különböző politikai oldalak, azok mondjuk mennyire támogatottak, vagy nem támogatottak. És ugye ezzel az van, hogy egyrésztről azt gondolja az ember, hogy hát tök jó, ott van a digitális tér, rengeteg adat elérhető, és akkor hát ezt használjuk és elemezzük. Másrészt azért nem olyan könnyű ezekhez az adatokhoz hozzájutni. Ennek a mezés felhasználók örülhetnek, hogy azért nem, ha én írok valóban bármit, az nem lesz rögtön adatkincs, és nem tudja bárki elemzésre használni. Tehát maga az adat hozzáférés az itt is azért kicsit körülményesebb, meg nehezebb, és az időben egyébként változik is, hogy hogyan lehet ezekhez az adatokhoz hozzáférni, hogy hogyan lehetett. Nyilván Magyarország alapvetően egy Facebook-centrikus ország, az
egyébként hát ez kimondható, igen.
Igen, európai szinten is teljesen kiemelkedő egyébként, hogy mennyire csak a Facebook az, amit az emberek használnak. Még úgy is, hogy ez változik, és csökken, és jönnek fel alternatívák, és a fiatalok között a TikTok egyre jobban megjelenik. Bizonyos csoportokban a Reddit megjelenik, YouTube-ot egyébként egyre többen használják és nézik, de még így is azért a Facebook használó tartalomnak a 85-90%-a ott megy. Tehát Magyarországon, ha valaki ilyet akar csinálni, akkor a Facebookra kell koncentrálni, és a Facebookon az adott hozzáférés az nem annyira egyszerű, ugye nyilván kezdődik ott, hogy ami az egyáltalán hozzá lehet férni, az csak a nyilvános térben, mondjuk a különböző hírportálok alatt, vagy a különböző Facebook oldalak alatt, tehát oldaltípusú tartalmak alatti reakciók, kommentek, megosztások. És akkor már ezzel lehet kicsit dilemmázni, hogy akkor ez mekkora részét mutatja meg a valós politikai
interakciók. Ezek megint az aktívak.
Megint az aktívak, és még azokból is nem lehet mondjuk belátni a csoportokba, ha mondjuk izgalmas kommunikáció folyhat, és még ennyire se lehet belátni azt, hogy mondjuk az emberek egymás között miket beszélnek. Tehát ez a nyilvános térben való politikai kommunikáció van. Most mondjak erre egy, hogy ez mennyire aktív emberekről van szó, én YouTube adatot tudok erre mondani. Magyarországon az internetezőknek kevesebb, mint, tehát az, akik a YouTube-ot is használják, kevesebb, mint 10%, aki kommentelt YouTube-on. Tehát, hogy azért ezt érezzük, hogy azért nagyon, nagyon beszűkülünk. Tehát már csak az internetezőkről beszélünk, már csak azok között, akik használják a YouTube-ot, mondjuk ez nem egy nagy szűkítés, de azon belül 10-ből csak egy ember. És akkor róla tudok valamit mondani.
Nyilván hát de van még egy szűkítés benne, akik ugye ehhez az kell, hogy valaki tartalmat tegyen föl. Tehát, hát hogy ez már azon belül egy még szűkebb halmaz, aki kitesz valamit, és arra hát jönnek a kommentek.
Így van, és ráadásul ugye az nagyon erősen, maga kitett tartalom nagyon erősen befolyásolja azt, hogy mi fog erre érkezni. És nyilván egyébként egy kedvelés, egy reakció azért ennél tágabb, tehát sokkal többen reagálnak. Bár a politikai is egy ilyen szökítő vonalú politikai tartalomra kevesebb azért a reakció, de azért arra sokkal többen reagálnak. Tehát ehhez lehet hozzáférni, de itt ugye azért van egy olyan restrikció, hogy igazából nem tudjuk, hogy kik ezek az emberek. Tehát azt látjuk, hogy van egy bizonyos mennyiségű megosztás, van egy bizonyos mennyiségű reakció, egy komment egy adott tartalmon, de azokon a módokon, amivel mondjuk azt mondom, hogy hivatalosan, legálisan hozzá lehet férni ezekhez adatokhoz, ott ilyen masszát lát az ember, és nem tudjuk azonosítani, hogy akkor az A ember az, aki egyébként arra posztra, meg arra is ő reagált, és akkor valami fajta ilyen sokasságot definiálni, csak nyerszámok vannak.
Tehát nem tudod, hogy az egyik helyen kommentelő ember, az a másik helyen ugyanaz az embere, vagy pedig valaki mástól érkezik.
Így van. Ez egyik probléma ezekkel. A másik pedig hogy amikor ezt politikára akar az ember használni, azért tudni kell Magyarországon, hogy alapvetően a kormánypárti szavazók azok mindig erősen alul voltak reprezentálva az online térben. Számosságuk miatt is, és aktivitásuk miatt is. Ez egy két lépcsős történet. Ez nagyon hosszú évek óta megfigyelhető. Ha megnézzünk ilyen különböző kutatásokat az egyes pártoknak a szavazóbázisáról, akkor ez, azért ebből vannak ilyen kutatások, amiből szépen kiderül, hogy hogy a Fidesz szavazók azok jelentősen alacsony végzettségűek, idősebbek is egyébként, mint a nem Fidesz szavazók, és kisebb internet ellátottsággal rendelkeznek.
Tehát, hát ez egy korfa kérdés is nyilván. Tehát
egy korfa kérdés is, de még a egyes korcsoportokon belül is van egy végzettségbeli differencia is egyébként. De ezt akár csak onnan meg lehet nézni, hogy mondjuk hogy a Fidesz milyen településeken tudott nagyon jól szerepelni. Tehát kicsi települések, viszonylag rossz szociális helyzetben lévő településeken volt 80-90% az előző választáson is. Tehát ott rögtön alul van reprezentálva, és ez abból is látszik, csak egy példát szeretnék mondani, hogy 2022-es választás kapcsán csináltunk egy olyan kutatást, amiben azt megnéztük, hogy ha az online térben zajlott volna a miniszterelnöki csata. Tehát azt láttuk volna, hogy a két miniszterelnök jelölt, ugye Márki-Zay és Orbán abban a választáson, azok hogyan szerepeltek volna a választáson, ha csak az online teret nézzük, és a reakciókat, és a megosztásokat, és hasonlók, akkor az ellenzéki jelölt utcahosszan nyerte volna a választásokat. Tehát, hogy hatalmas erőnyben volt ott. A kutatásokban ugye sokáig egy fejfelmeletti helyzet volt, és aztán a végeredményben pedig egy nagy Fidesz győzelem lett belőle, ami mutatja, hogy azt arra használni direktben, hogy abban most mi a pártpreferencia arány, ezeket az adatokat nem lehet.
Ugye mindenkinek egy szavazata van, tehát nem a online térben zajlik a választás, hanem mindenhol, úgyhogy összességében azért az nyer, ilyen-olyan torzítások mellett, akire többen szavaznak, tehát ilyen értemben ez nem ördögtől való, csak legfeljebb az ember azt gondolja, hogy hát annál ki az online-on aktívabb, azt talán egy picit tájékozottabb, valami ilyesmit lehet mondani.
Igen, meg azért mi abból indultunk ki, hogy azért vannak olyan kutatások, mondjuk Amerikában például, és nem az utolsó választásnál láttam, az elég speciális volt azért itt is a szavazói bázisok elég eltolódtak így a végzettség mentén, említem az előzőn is már egyébként, de hogy a korábbi kutatások azt mutatták, hogy például a Twitter, ugye mai nevén az X mentén, elég jól meg lehetett becsülni a jelöltek támogatottságát. Tehát ott milyen reakciók érkeztek az egyes tartalmakra, azok milyen emóciókat mutattak, miket preferáltak. Amerikában elég jól működött bizonyos választásokon ez, Magyarországon semmennyire nem működött. De ez nem jelenti azt, hogy ez egy olyan módszer, ami semmire nem jó. Tehát nem ezt a következtetést kell levonni, hogy akkor ezt ne is használjuk, hanem azt kell levonni, hogy nem erre kell használni. Ezzel szemben viszont aktuális trendeket, illetve témákat, illetve tendenciákat viszont ezek is, ez a módszer is nagyon jól tud mutatni, sőt, ugye nagyon sok adat van, rendszeres adatok vannak, perces bontásban vannak adatok, akár sokkal mélyebben lehet látni a különböző dinamikai mozgásokat.
Ez a krízisek és pofonok, kutatásokról beszélgetünk Meti Zoltán szociológussal, azonnal jövünk vissza.